Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban az 1956. október 23-án kezdődő magyar forradalom eseményeiről emlékezünk meg országszerte. A 20. századi magyar történelem talán legfontosabb és legnagyobb volumenű belpolitikai megmozdulása volt ez, ezért nem szabad elfelednünk, és jelentőségéhez nem méltó módon kezelnünk. Olyan ébredés zajlott ugyanis népünknek az életében, amely messze elhatott határain túlra, térben és időben. Ugyanaz akkori világhatalmak közül mindenki tudott róla, de senki sem mozdult meg, hogy megsegítse az orosz mintájú kemény diktatúra ellen békésen tüntető, majd később a szabadságért már fegyverrel is harcozó maroknyi kis népünket. Hiába volt jogos, tiszta és egyértelmű a forradalmi szándék, akik segíthettek volna, mint hallgattak és elfordultak lelkük rajta. A vérbe folytott ébredés azonban mégis reményt adott az elkövetkezendő évtizedekben arra, hogy lehet még szebb magyar jövő, ha azt kizárólagosan a magyar földön élő magyarok alakítják ki. Hálásan emlékezünk meg ma is, mi is azokról, akik végigvajutták a forradalom nem könnyű napjait, életüket adták a mi szebb jövőnkért. Emléküket nem feledve, nyomdokaikon járva pedig, ma is együtt küzdjünk tovább azért, hogy ez a föld, a mi hazánk, népünk irányítása alatt a miénk maradhasson. Hordozzuk imában, becsüljük meg és támogassuk azokat, akik a ma politikai frontjain küzdenek mások, a demokrácia jelszava alatt reánk magyarokra kényszerített diktatórikus akaratának megcselekvése ellen. A magyar haza nem eladó, a magyar föld nem kiadó. Most pedig, mint egy hitvallásképpen énekeljük el a szózatot. elfoglalva. A 488. dicséretünket keressük ki, és a dicséretet énekeljük mind a 4 versével. A 488. dicséretünk így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk meg hitvallásunk soron következő tanítását, a Heidelbergi K.T. 43. úrnapjának kérdés feleletét Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk, amely a 9. parancsolat magyarázata. A 9. parancsolat eképpen hangzik: Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördönnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek, törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és felebarátom becsületét, jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam.
Hallgassuk ezek után Isten igéjét, amely Mózes második könyvének 32. fejezetéből szól hozzánk, Mózes második könyvének 32. fejezetéből, az első 10 versből, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki, jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik, szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjú szobrot öntött. Ekkor azt mondták, ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és béke áldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez, indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják, ez a te Istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az Úr Mózesnek, látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép, és most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, de téged nagy néppé teszlek. Isten áldó kegyelme legyen és maradjon velünk, rajtunk, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, azért fohászkodunk Isten tiszteletről Isten tiszteletre, hogy kegyelmes szereteteddel értesd meg velünk a te ígédet. Köszönjük, hogyha ezt megtetted eddig velünk, és köszönjük, hogy egyben arra is emlékeztetsz bennünket, hogy a tőled megvilágosított és megértett ígét te számon is kéred rajtunk. Könyörülj meg egyen-egyenként mindannyiunkon, hogy ne hiába legyünk a te ígédnek hallgatói most sem, hanem mindaz, amit megértetsz velünk, hadd legyen életté közöttünk és bennünk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy megértsük, felelősek vagyunk mindazért, amit te felfedsz előttünk. Adj nekünk hitet, bátorságot és erőt, azt cselekednünk tehát, ami kedves te előtted. Készítsed így fel a mi szívünket a te igédnek üzenetére, és könyörülj meg rajtunk, nehogy megriadjunk, hanem sokkal te inkább örvendezéssel fogadjuk azt, ha te megsebzel. Mert te nem csak megsebzel, hanem be is kötözöl. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy fölfeded előttünk bűneinket, és köszönjük, hogy mindazoknak, akik hittel kérik tőled, meg is bocsájtod bűneiket. Köszönjük neked, hogy te szabadító Isten vagy, aki föloldozol bennünket a bűn és kárhozat köteleiből, hogy eléd állhassunk majd egyszer, mint fiak, mint gyermekek. Munkáld ezt ma is, ebben az órában is közöttünk, a te szent lelked által. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készüljünk tovább énekben mondott imádsággal. A 234. dicséretünk első és második versét énekelve, a 234. számú dicséretünk első és második versét énekeljük. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből olvasom. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelének 10. fejezetéből az első 7 verset, ahol a következőket találjuk megírva. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap ismerkedtünk a korintusi gyülekezet dolgaival és életével, akiknek Pál apostol ezt a levelet írta. Röviden összefoglaljuk azt, hogy egy nagyvárosi gyülekezet volt, ahol különösen is hatott annak a kornak a szelleme mindazokra, akik keresztényekké lettek. Nyilvánvaló, ez azért is történhetett meg, mert az ott élő keresztények abból a bálványimádó közegből lettek keresztyénné, tértek meg, amely ezt a várost jellemezte. Azonban az a gondolkozás, amely az ő korábbi életükben oly nagyszerűen hatott, és amelynek szöges ellentéte volt a keresztény hit, mégis újra és újra megpróbált teret nyerni az életükben. Az egyik legfontosabb probléma az volt, hogy a bálványimádó élet egy szabados élet volt. És amikor keresztényekké lettek, nem ismerték föl, hogy a keresztény szabadságnak vannak határai. Erkölcstelenül éltek, és ezért az apostol figyelmeztette őket. Hogy a figyelmüket még inkább megragadja, az Ószövetségből hoz eléjük példát Istennek akkori gyülekezetéről, ahol hasonló helyzet alakult ki, mint most évezredekkel később a korintusiak életéből. Atyákról beszél, akik Isten népe, Isten gyülekezete voltak, egyféle módon keresztelkedtek meg, és egyféle lelki italt ittak, Isten gyülekezetéhez tartoztak, még Krisztus is velük volt, azt mondja az apostol, de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Az apostol arra hívja föl a korintusi gyülekezet figyelmét, hogy sokan abban a régi időben nem értek célba. Noha Isten népeként vándoroltak, mégsem értek célba. És amikor ezt a gondolatot előhozza az apostol, fölfedi előttünk azt, hogy nem a céllal volt baj, nem Istennel, ennek a népnek az urával volt a baj, hanem a néppel volt a baj, pontosan az ő szívükkel volt a baj. És öt szívbéli problémát jelöl meg az apostol, ami akkor jellemezte ezt a népet, és amely problémák nyilvánvalóan jelen voltak Korintusban, és amely problémákról most szólok én magam is. Ami velük történt, azt mondja az apostol, példává lett nekünk. Hogy tudnélik, ne essünk azokba a hibákba, amelyekbe ők beleestek. Mert ha ők, akik akkor hibáztak, nem értek célba, azt mondja az apostol a korintusiaknak, ti sem fogtok célba érni. Kedves testvérek, azt gondolom, amikor ideálok elétek, hogy ti mindannyian célba szeretnétek érni. Nincs kétségem afelől, hogy azzal a vágyakozással vagyunk együtt vasárnapról vasárnapra ezen a helyen, hogy mi szeretnénk célba érni. Isten ígéretének megfelelően az ígéret földjére, a mennyországba szeretnénk érkezni. Nincs kétségem afelől, hogy együtt vagyunk úton, hol többen, hol kevesebben. Egyfelé tartunk, de kétségem van afelől, hogy vajon mindannyian célba fogunk-e érni. És ezért különösképpen is rá kell figyelnünk erre az igére, nekünk, akik úton lévő emberek vagyunk, nekünk, akik célba szeretnénk érkezni, hogy végül ne legyünk csalódott emberek, akik nem érik el a kívánt célt. Nehéz dolog ez, hiszen nem vonhatjuk kétségbe senkinek sem a jó szándékát, az akarását, de nem szabad elfelednünk, testvérek, hogy az a cél, amely felé megyünk, a mennyei boldogság célja csak egy úton érhető el. Erről Jézus Krisztus azt mondta, hogy keskeny út, és erről Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez az egyetlen út. Ezért kell nekünk arra figyelnünk, hogyha mások erről az útról letértek, és ezért veszedelem lett a végük, mi magunk, akik úton vagyunk, okulva az ő példájukból, nehogy célt tévesztett emberekké váljunk. Beszéltünk múlt vasárnap az első szívbéli problémáról, a gonosz kívánságról, amellyel ez a nép megvetette Isten jótéteményét, másrészt mértéktelenségükről tettek tanúbizonyságot. A mai napon a következő szívbéli probléma kerül elénk, amelyről az apostol így beszél, bálvány imádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. Az apostol intésének az alapja az a történet, amelyet Mózes második könyvének 32. fejezetéből, az első 10 versből az imént felolvastam. Az itt leírtak világosan bemutatják nekünk azt, hogy Isten népe álhatatlan volt. Mózest Isten a Sínai hegyre hívta, hogy ott tudassa vele az ő törvényét, és megértesse azt, hogy mit kíván a választott néptől. De Mózes hosszú ideig tartózkodott a hegyen, és a nép álhatatlanul arra kényszerítette Áront, hogy készítsen nekik aranyborjút, és azt állítsa fel arra, hogy ők imádják benne Istent. Hogy pontosan megértsük azt, ami ott történt, jegyezzük meg, testvérek, hogy az ott lévő nép nem akarta kicserélni Istent. Azt az Istent, aki kihozta őket Egyiptomból, hanem testileg akarták Istent érzékelni, valamiféle látható isteni jelenlétet akartak maguknak szerezni. Ez volt az ő bálvány imádásuknak a lényege. Istent valamiféleképpen láthatóvá tenni, érzékelhetővé tenni. Aki veszi a fáradtságot, és vegyük a fáradtságot, elolvassa Mózes második könyvének 32. fejezetét és a továbbiakat, az meg fogja látni azt, hogy Isten a népnek ezt a gondolatát nem hagyta helyben, sőt, később szigorúan megbüntette az ő népét ezért, ezzel is jelezve azt, hogy utálja a bálvány imádást. Hogy nem adja magát ahhoz, hogy őt valamiféleképpen az ő népe testileg, fizikailag kiábrázolja, érzékelhetővé tegye. Amikor tehát a korintusiaknak ír az apostol, akkor most nem a pogány bálvány imádásról beszél nekik, hanem Isten népének egykori hamis képzelgését állítja eléjük, intő példaként, mert azt mondja, ha elkövetitek azt, amit ők elkövettek, rajtatok is az Isten haragja fogan meg, és nem fogtok célba érkezni. Úgy látszik, testvérek, hogy Isten népét évezredeken keresztül, így ma is, szüntelenül kísérti az a gondolat, hogy Istent valamilyen módon kézzel foghatóvá tegyék és tegyük. Szüntelen kísérti az új szövetségi gyülekezeteket is az, hogy az őket és Istent összekötő Jézus Krisztusba vetett hit helyére valami testileg érzékelhető dolgot állítson. Ott abban az időben Isten és a nép között Mózes volt a közbenjáró. És amikor Mózes hosszan volt fönt a hegyen, a nép álhatatlanná lett, és jött az igény, legyen itt végre valami látható. Isten kép. Az új szövetség arról beszél nekünk, hogy a mi közben járunk Jézus Krisztus. Egyetlen és tökéletes közben járó, aki azonban testileg nincs közöttünk. Elment az övéi közül, hisszük, tudjuk és valljuk, hogy az Atya jobbjára ült. Nem látjuk őt. Azonban sajnos ma is jön az igény. Valamilyen módon Istent testileg láthatóvá, tapasztalhatóvá kell tenni. Ez az igény nem a hitetlenek igénye, ez az igény Isten népének kísértése. Az újszövetségi egyház történelem gyakorlatilag ezzel küzdi végig az életét. Már az első időben az emberek hajlamosak voltak azt gondolni, hogy a csodák ennek a mi Jézus Krisztusunknak a megtestesülései. És törekedtek arra, hogy csodák történjenek a gyülekezetekben. Később a szertartásokban akarták Istent, Jézus Krisztust láthatóvá tenni. Valamilyen módon megtapasztalhatóvá tenni. Aztán jöttek a képek, amelyeken Istent kiábrázolták a keresztjének, és elkezdték a képeket Istenként tisztelni. Mindannyian ismerjük a kereszténységnek ezt az ágát, ahol belecsúsztak az eleink ebbe a hibába. Aztán jöttek a szentségek. Az azokról való tanítás, hogy a szentségek, az úrvacsora, a keresztségvize átlényegülnek, és eképpen Istent személyesítik meg, és azért imádandóak is. Aztán jött a következő korszak és éra, amikor megjelentek az istenített személyek. A szentek, az egyházvezetők, akik azt a tiszteletet igényelték és kapták, ami egyedül Istent illetné meg. A mai kornak is megvan a maga kísértése. A mai kor embere élmény ember. Ezért Istent is általában a személyes élményekben akarja kézzel foghatóvá és elérhetővé tenni a maga számára. A legtöbb ember személyes élmény szinten akarja megragadni Istent, és arra gondol, ha lenne és lesz egy személyes élményem Istennel, akkor abból majd táplálkozhat az én hitem. Ezért a mai egyházi élet gyakorlatilag élmény központú egyházi élet, amely azt jelenti, hogy élményt kell adni az embereknek, s ha ezt az élményt összekapcsoljuk Istennel, majd ez szüli és táplálja bennük a hitet. Élmény éhes az a világ, amiben élünk. Minden furcsa dolog, amit az emberek korábban abnormálisnak tartottak, ma normálissá válik. Sok dolog, amitől korábban elfordultunk, ma vonzónak van beállítva, és az emberek szívébe érdekes módon valami furcsa sóvárgás van az élmények iránt. Az egyház sem akar ebből kimaradni. Istent élményszerűen tálalni és adni. Azonban testvéreim, azt kell őszintén elmondanunk, hogy az élmény csak élmény hitet szül. És az élmény hit nem egyezik az üdvösséges hittel. Mert az üdvösséges hitről tudjuk a Róma 10:17 alapján, hogy az üdvösséges hit Isten igéjének hallása által születik. Úgy, hogy Isten lelke az igét fölhasználva fellobbantja ezt az emberi szívben. Az üdvösséges hit forrása tehát az ige és a Szentlélek, azaz maga Isten, aztán ebből származik az emberi szívben a hit, a hitből fakadhat az Istennek való engedelmesség, azaz az igaz Isten tisztelet, és a hívők életében. Ez az Istennek hitből való engedelmesség válik tapasztalattá és élményé. Remélem értjük, testvérek, hogy nem arról szólok, hogy az élmény nem része az életünknek. Arról szólok, hogy nem mindegy, hogy az élmény, ami hitünket követi, vagy ami hitünket szüli. Az élmény hit nem isteni származású. Az élmény hit emberi származású. Ezt mi tudjuk gerjeszteni magunkban is, meg másokban is. Hogy beszél erről az apostol? Azt mondja, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. Szent lakoma volt ez, és a bálvány Isten tisztelethez tartozó játék. A pogány világban általános volt ennek a gyakorlata, amely a bálványoknak bemutatott Isten tiszteletet követte. Leültek enni, inni, jól érezték magukat, és játszottak. Ez az evés, ivás és játék a bálvány Isten tisztelettől nem elválasztható elem volt. Ezek szorosan összetartoztak. A zsidók ezt látták több mint 450 éven keresztül Egyiptomban. Ott így tisztelték az egyiptomiak az ő isteneiket. És most ott a pusztában, amikor eltűnt Mózes előlük, és ők álhatatlanságból bálványt követeltek maguknak, akkor miután bemutatták a bálványnak az Isten tiszteletüket, hasonlóan ahhoz a mintához, amit Egyiptomban láttak, leültek enni, inni és játszani. Élményszerűvé tették az Isten tiszteletet, hiszen a pogányok Istenek felé való tisztelete pontosan ebből táplálkozott. Ahol jobb volt az élmény, ott vállalták az áldozatot ezért az élményért. És ezek az élmények, az evés, ivás és játék, pontosan az erkölcstelenség legmélyére vezették a pogány embereket. A korintusiak ugyan Pál apostol idejében nem tudunk róla, hogy elmentek volna a bálvány Isten tiszteletekre. Azokra az Isten tiszteletekre, amiket az ottani pogányok bemutattak a bálvány templomaikban. De arról tudunk, hogy az azt követő lakomákon bizony részt vettek. Erről már polemizált velük az apostol korábban, hogy tudnék, szabad-e enni a bálvány áldozati húsból. Hogyan s miképpen viszonyuljanak ahhoz a lakomához, ami a bálvány istentiszteletet követi. Az apostol erről tanítást adott, de ami még jobban megdöbben bennünket, testvérek, az az, hogy a lakomákon látott és tapasztalt dolgokat a keresztjének átültették Korintusban is, több ezer évvel a sínai hegy alatt történt események után a maguk Isten tiszteletébe. És ahogyan ezt gyakorlattá tették a keresztjén Isten tiszteleten, elferdítették ezzel a keresztjén Isten tiszteletnek a lényegét. Pontosan ezért fogunk olvasni a 10. fejezetet követően arról, hogy az apostol beszél nekik az úrvacsora lényegéről. Mert a lakmározást, az evést és ivást elkezdték összekeverni az úrvacsora gyakorlatával, és végül teljesen megromlott ebben a gyülekezetben az úrvacsorai gyakorlat. Eltűnt, teljesen összekeveredett Korintusban a profán és a szent közötti különbség. Ezért végül azt mondja nekik Pál apostol a következő fejezet végén, nagyon egyszerűen, hogy testvéreim, aki éhes, az egyen otthon. Annak nem kell idejönni, mert itt úrvacsora van, ami nem azt jelenti, amit ti a gyülekezetben gyakoroltok. Ráadásul visszataszítóan gyakoroljátok az evést és ivást, mert a gazdagok esznek a maguk gazdagságából, a szegények pedig éhen maradnak az asztal végén. De ez nem az úrvacsora. Testvéreim, a bálványimádás minden mozzanata, még ha oly ártatlannak tűnik is, fertőz. És megfertőzi ott akkor a korintusiak gondolkozását és gyülekezeti gyakorlatát is. Pál apostol pedig azt mondja nekik, hogy Isten már régen is egyértelmű jelét adta annak, hogy őt másképpen nem szabad tisztelnünk, csak ahogyan ő arról rendelkezett. Ne legyetek bálványimádók, mondja a korintusiaknak az apostol, mint a ti őseitek régen, mert végül nem értek célba. Isten egyértelmű akarata az, testvérek, hogy mi higgyünk Jézus Krisztusban. Higgyünk abban, hogy a názáreti Jézus, az Isten felkentje, a megváltó és a szabadító, akiért és aki által van nekünk jövetelünk és menetelünk az Atyához. Az Isten akarata az, hogy mi ne kételkedjünk, ne is kombináljunk a fejünkben másként, hogy az Istenhez érjünk, hanem higgyük el, hogy Jézus Krisztus a kapu, az ajtó, az út, aki által nekünk menetelünk lehet, az igaz bíró, a mennyei Atya felé. És akik ezt megértették, azokról az a mi Atyánk akarata, hogy engedelmességgel járjanak a Jézus Krisztusban kijelölt és megjelölt úton, az ő parancsai szerint. Ha az ember a maga módján kezd Isten tiszteletet teremteni, az Isten előtt nem kedves. Az Isten előtt való kedves Isten tisztelet, az ő fiában, Jézus Krisztusban való hit, és az ő parancsainak való hitből fakadó engedelmesség. Akik ezt elfeledték, azok nem értek célba. Még ha oly közel is voltak Isten ígéreteihez, nem értek célba. Kedves testvéreim, amikor a saját közösségünkről, a saját gondolatainkról és utunkról beszélünk, akkor hadd szóljak nektek még röviden arról, hogy bizony minket is megkísért az, hogy Isten szava helyébe valami fajta élményt állítsunk. És arra gondoljunk, hogy ami jó a világban, az legyen jó Istennek is. Az egyház mai modernkedése nem másról szól, mint arról, hogy azok a módszerek, dolgok, amelyek a világban jól működnek, legyenek jók Istennek is. Se szeri, se száma azoknak a gyülekezeteknek, ahol a gyülekezeti életet pontosan világi receptek szerint építik és szervezik össze, úgy gondolván, ez majd jó lesz Istennek. Mert jó élményt ad nekünk, és az élmény majd újra visszahozza az embereket a templomba, az egyházba, és akkor majd ennek Isten is örülni kell, hogy örüljön a végén. De az ige bennünket is figyelmeztet. Méghozzá arra, hogy a célba érkezéshez üdvösséges hit, az csak az ige nyomán fakad, Isten szent lelke jelenlétében. Szervezni tudunk bármit, élményt tudunk adni bármit, de Isten lelkének nem tudunk parancsolni. S ha egyszerű az ígét nem teszi élővé, és azt nem használja arra, hogy általa a mi szívünkben üdvösséges hit induljon és fogadjon, akkor szervezhetünk akármit, lehet villódzó istentiszteletünk, lehet koncert, lehet kenyérosztás, borosztás, kinek mi tetszik, mégsem fogunk célba érni. Mert Isten egykor ott az Ószövetségben, később az Új Szövetségben, s ma tőlünk nem mást vár, mint azt, hogy higgyünk ő benne. És hogy ő ki, hogy mit jelent a benne való hit, hogy ez mire kötelez bennünket a világban, ez mind az ő igéjében van elrejtve. Testvérek, mi az Isten tiszteletünket nem a világból kell, hogy megtanuljuk. A keresztjén Isten tisztelet Isten igéjén nyugszik. És ha nem ismerjük az írást, ha nem hisszük az igét, akkor a mi Isten tiszteletünk nem lesz kedves Isten előtt. Ezért buzdítalak benneteket arra, hogy vegyük elő. Forgassuk Isten igéjét imádságos szívből, és tanuljuk abból azt, hogy mi az Isten előtt kedves Isten tisztelet. Értsük meg, mi az, amit ő parancsol, s ha megértettünk, járjunk is abban, és erre buzdítsuk egymást. Higgyétek el, ebből fakad az az élmény, ami bennünket békés és boldog emberekké tesz. Mert a világ által nyújtott élmény addig van, amíg a csapot el nem zárjuk. Amíg mi azt emberileg rakjuk azt a tüzet, az addig működik. De az Istentől kapott hit, a hitből fakadó engedelmesség olyan örök élményt ad nekünk, valóban hívő és engedelmes keresztjén embereknek, ami akkor is megtart minket, akkor is emlékeztet bennünket, ha a világa feje tetejére áll. Hívlak és bátorítalak benneteket, akikkel együtt járok és járunk azon az úton, amelyen szeretnénk Istenhez célba érkezni, hogy ne legyünk bálványimádók, hanem kutassuk ki Isten igéjéből ma is együttesen, őszintén, és cselekedjük tudatosan azt, ami kedves ő előtte. Ezért lehet, hogy a világ gúnyol, nevet. Lehet, hogy a világ bolondnak tart, de aki hisz, annak örök élete van. Az célba fog érni. Így támogassuk és bátorítsuk egymást, így fegyelmezzen bennünket Isten igéje most és ezután is. Amen. Kedves testvéreim, jertek fennállva a 465. dicséretünk első és második versét énekelve készüljünk imádságunkra. A 465. dicséretünk első és második versét énekeljük, Szelíd szemed, Úr Jézus. Testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Urunk, Te mindent látsz. Látod a mi szívünket, életünket és útjainkat is, amelyek ma is ide vezettek a Te házadba, és amelyek majd futnak tovább innen valamerre. Köszönjük Te neked azt, hogy célba akarsz bennünket vezetni, a mennyei célba, az Istennel való tiszta, szent, szeretet közösségbe. Köszönjük neked, Urunk, hogy aki engedte neked, az már a földön megtapasztalhatja ennek a közösségnek minden örömét, minden áldását, békességét és nyugalmát. Hadd kérjünk téged arra, segíts meg bennünket, mint gyülekezetet, mint a gyülekezetnek minden egyes tagját, hogy hadd legyünk jó cél felé tartó és jó úton haladó emberekké. A Te szent lelkedet kérjük, aki ígéd által szívünkben hitet ébreszthet, és ezt a hitet táplálhatja. Tedd ezt meg közöttünk és bennünk, hogy ne kelljen csalódnunk, és ne kelljen elvesznünk. Könyörgünk Te hozzád ezért, mert mi egészen máshogy szoktunk Téged tisztelni, mint ahogyan Te előtted az kedves lenne. Taníts minket a Te útaidra, és amit megértettél velünk, abban segíts engedelmességgel járnunk a Te tetszésedre. Óvjál meg bennünket, mint közösséget is attól, hogy a bálvány imádó világ isteneinek tiszteletéből vegyünk példákat. Add nekünk azt a hitet, hogy nekünk azon az úton kell járni, amit Te jelöltél számunkra. Köszönjük Te neked, Urunk, hogy hirdethetjük a Te igédet ebben az országban. Köszönjük, hogy a nehéz idők után szabadságot ajándékoztál nekünk. Köszönjük neked mindazokat, akik ezért a szabadságért harcoltak, és tették a dolgukat. Köszönjük neked azokat, a mi hívő eleinket, akik a diktatúrában is hirdették az ígét, noha talán félelem volt a szívükbe, mégis megerősítetted őket, és prédikálásukat használtad arra föl, hogy újra és újra elhívjad a te választottaidat. Légy áldott ő érettük. Hadd kérjünk téged, hogy a mai szabad világban taníts meg bennünket, a tőled kapott szabadság korlátai között tisztán élnünk. Megtennünk, amit nekünk kell megtennünk. Kérünk téged mindazokért, akik szeretik a mi népünket, és komoly áldozatokat hoznak érettünk a mi szebb jövőnkért és boldogulásunkért. Segíts, hogy mi is megtehessük mindazt, amit ma még szabad és lehet megtennünk. Urunk, kérünk, áld meg a te népedet, a keresztényeket szerte ezen a világon, hogy lehessünk benned bízó, egyedül neked, kedves Isten tiszteletekben, előtted, imádattal egybe gyülekező közösségek. És tisztíts meg bennünket mindattól, ami szívünket és lelkünket elfordítaná te tőled. Amen.